Mindenkit sok szeretettel köszöntök Virág vasárnap ünnepén, ezen az egyszeri és megismételhetetlen ünnepen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyám, köszönöm te néked, hogy ezen a napon is hozzád kiálthatunk, hálát adva a te megtartó szeretetedért. És ahogy 3000 évvel ezelőtt a Zsoltáros kérte, a nyomorúság idején, adj bátorítást onnan felülről, a te igéden és szent lelkeden keresztül, és erősítsd meg a mi lelkünket. Kérünk téged, hadd tudnánk rád figyelni ezekben az órákban és ezekben a napokban. És kérünk arra is, hogy te légy mind azokkal, akik nyomorúságban vannak. Ha akaratoddal megegyező, akkor adj szabadulást. És mennyi édesatyám, köszönöm te néked, hogy ezeket a napokat te arra szeretnéd felhasználni, hogy feléd forduljunk még jobban talán, mint eddig bármikor, rövid földi életünk során. És add a te megtérő szavadnak megértését és meghallását. És mennyi édesatyám, imádkozom ezen az ünnepen, nem csak a mi gyülekezetünkért, hanem valamennyi gyülekezetért, valamennyi egyházért, valamennyi közösségért. Őrizd meg bennünket, add, hogy hitünkbe ne gyengüljünk el, és add, hogy Jézus Krisztus valóban a mi életünknek királya lehessen. Hallgasd meg könyörgésemet. Amen. Kedves testvérek, a Virág vasárnapi ige hirdetés alapigéjét Lukács evangélium a 19. részéből fogom olvasni, a 35. verstől a 44. vers végéig. A jelzett helyen ezt olvassuk Lukács evangéliumában. Azután elvezették azt Jézushoz. Felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsőíteni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Eddig olvastuk az igét. Lázár feltámasztása, ami nyilvánvalóan messiási jel volt mindenki számára és mindenki előtt, történik a Virág vasárnapi Jeruzsálembe való bevonulás. A zsidóság szíve már évtizedek, sőt évszázadok óta telve volt a messiás várásával. Ezekben az időkben mintegy 5,5 millió zsidó élt a Római Birodalom területén, és Júdeában, ahol az események játszódnak, mintegy 670-750 ezer. Vártak egy olyan hős szabadítót, aki felszabadítja őket a megszálló rómaiaktól, megszabadítja őket sokféle nyomorúságukból, és bőséget hoz számukra, ahogy Zakariás próféta írja, Zakariás próféta könyvének 9. részében: mustot és gabonát ad a leányoknak és a fiaknak. És aztán a Messiástól még azt is várta a zsidóság, hogy helyreállítja a dávidi, salamoni birodalmat az Eufrátesztől a Vörös-tenger partjáig, és a zsidóságot, mivel választott nép, a többi nép fölé helyezi, megadva nekik annak lehetőségét, hogy ők is az egy igaz Isten hitére térhessenek. Ott és akkor a nép elkezdett éjjenezni, magasztalták Jézus Krisztust. Ruhájukat az evangélisták híradása szerint az útra terítették tiszteletük jeleként. A fákról pedig zöld ágakat, vagy ahogy János írja, pálma ágakat tördeltek, és azokat zászlóként lobogtatták, hiszen győzelmi mámorban úszott Jeruzsálem. Aztán elkezdték kiabálni az ősi Zsoltárt, a 118. Zsoltárból idéztek, Hozsiána, ami azt jelenti, Uram, segíts, áldott a király, aki az Úr nevében jön. Jézus még soha nem vonult ilyen diadalmenetben, de most, ezen a napon elfogadta, amit mondtak róla, mert ő valóban király. Csak a mögötte levő váradalom volt hamis. Miközben ez zajlott körülötte, mit tett Jézus ezen a napon? Erről szeretnék ma délelőtt beszélni. Mert miközben a sokaság újjongott, Jézus három meglepő dolgot cselekedett. Meglátva a szent várost, Jeruzsálemet, sírva fakadt. Aztán beérkezve a templomba, kikergette annak egyik udvarából azokat a kereskedőket, árusokat, akik oda betolakodtak. És amikor kiűzte őket, kötélből ostort fonván, csend lett a templomban, és hozzá mentek, mehettek, az onnan addig kitiltottak a vakok és a sánták, és ő meggyógyította őket. A sokaság tehát újjongott örömében, azt is mondhatnám, hogy tombolt, Jézus pedig ezzel szemben sírt, aztán a templomban rendet teremtett, és Istentől kapott erővel gyógyított. Feltetjük a kérdést, miért sír Jézus akkor, amikor mindenki más örül? Azért, mert látta, látnia kellett, hogy mennyire vakká lett az ő népe, hogy már egyáltalán nem látják az igaz és élő Istent. Nincsenek tekintettel rá. Egyáltalán nem figyelnek Isten törvényeire, rendelkezéseire, pedig népe javára adatott nekik. Valóban hosszú évszázadokon át sorban megölték a zsidók azokat a prófétákat, akiket Isten küldött hozzájuk, hogy megmentse őket. És most is arra készülnek jó páran, hogy megölik Isten fiát, Jézust, a Názáretit. Ez a hitehagyott, lelkileg megvakult nép szinte fejjel rohan a falnak, és nem veszik észre. Aztán a történetet ismerve, és az evangéliumok híradásából is tudjuk, hogy elhatalmasodik a képmutatás is. A templom, a jeruzsálemi templom üzemel. Megtartják az ünnepeket. Áldozati állatok ezreinek a vére folyik ki az oltárokon. Egy-egy nagyobb ünnepen 1,5, esetleg 2 milliónyi zarándok, óriási tümeg is megfordul a szent városban és a templomban is. De vajon van-e valaki, aki azért ment a templomba, hogy másként távozzék onnan? Jézus korára is érvényes, ami több száz évvel korábban Jeremiás ajkáról, Jeremiás proféta könyvének 7. részében így jön elő, felkiáltó jellel. Eljöttök az én házamba, mondja Jeremiás, letudjátok a vallásos kötelességeiteket, aztán mentek vissza, hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedjétek, mint előtte. Mert a nép vaksága azt is jelenti, hogy nem csak Istent nem látja és annak szeretetét, hanem nem látja a bűnt bűnnek, S nem ragyog előtte Isten érthetetlen és mérhetetlen nagy kegyelme, amit hittel megragadhatnának. Kiabálnak ők torkuk szakadtából itt is, áldott a király, aki jön az Úr nevében, de rég nem úgy tekintik már Istent, mint aki az ő királyuk. Saját maguk nevezik ki önmagukat királynak. Ők Isten nélkül akarják megoldani a problémáikat, az egész életüket, és Jézus látja, hogy ez az Isten nélküli élet a biztos pusztulásba vezet. Ő már most, virágvasárnapon látja az üszkös romokat, amik majd 40 év múlva, Krisztus után 70-ben Jeruzsálem és a templom helyén lesznek. Azt kérdeztük, miért sír Jézus? Mind ezekért sír Jézus. Miközben a tömeg ünnepel. Jézus messzebbre és mélyebbre lát. Ő egyáltalán lát. Nem úgy, mint a lelkileg megvakult nép. A valóság láttán, mivel így is szereti az ő népét, csak sírni lehetett. Utána megtisztítja a templomot, ahova betört a világ, hiszen mindenkinek magától értetődik már ez a kettős élet. Megfordulunk olykor a templomba, de éljük a magunk életét úgy, mint akik nem is járnak templomba. Az imádság csendjét megtörte a pénz csörgése. A hangos alkudozás, az állatok bőgése, egyáltalán mindaz a lárma és zűrzavar, ami az üzleteléssel együtt járt. Az üzlet és az üzletelés, az uzsora betolakodott a templom egyik udvarába, kiszorítva onnan Istent és az ő tiszteletét, és kiszorítva az elmélkedést, az Isten felé fordulást és a befelé fordulást, megakadályozva ezzel a megtérést. De amikor Jézus kiűzi a kufárokat, és ismét helyreáll a rend, és csend lesz a templomba, hozzá mennek a vakok és a sánták. És egyszerű folytatást olvashatunk, meggyógyította őket. Még most is, még ott is, ilyen lelki állapotban is, közvetlenül a reá váró szörnyű szenvedése küszöbén is, Jézus Krisztusnak fontosak a kicsik, az elesettek, a segítségre szorulók, a nyomorultak, a kitaszítottak. Ilyen megváltónk van nekünk, ma is, és most is. Hiszem, hogy valamennyien fontosak vagyunk Jézus Krisztusnak. Ez történt virág vasárnap. És vajon, ha Jézus ma néz körül a világban, az egyházban, a családjainkban, a szívünkben, a szívemben, akkor nem kell-e ugyan emiatt és ugyanígy sírnia? Hiszen ez a világ a maga gőgös önhittségében már nem csak negligálja, semmibe veszi Istent, hanem kélyesen sárba tapossa azokat a rendelkezéseit és parancsait, amit az érdekünkben adott nekünk. Amire Isten azt mondja, ezt tedd, na azt nem tesszük. Amitől óv vagy tilt, az pedig nagy büszkén, sok esetben, különösen férfiak szájából dicsekedve halljuk és gyakoroljuk is. És ezt a világot elárasztotta a hazugságnak sokféle formája is. Ma az számít ügyesnek és életre valónak, aki minél nagyobbat, minél gyorsabban és olykor mosolyogva tud hazudni. Aki tud csalni, aki tud lopni, esetleg házasságot törni, olykor még embert ölni is, mindenféle súlyos következmény nélkül. A törvény sokszor a bűnöst védi a sértettel szemben. Ijesztő, hogy mennyire megnőtt a válások száma, és mennyire lecsökkent a megkötött házasságok száma. És a társadalom ilyen módon is fittyethány arra, amit Isten a társadalom alapsejtjéről, a férfi és a nő kapcsolatáról, a szerelemről, a hűségről, a házasságról és a családról a mi érdekünkben mondott. Tessenek csak belegondolni, hogy az egész világon milliószám áldozzuk fel magzatainkat, a kényelem, a félelem, esetleg a paráznaság oltárán. Az élvezet pedig mindenek feletti bálvánnyá lett, amit mindenáron imádnak a tömegek, és annyira vakká lettünk, hogy nem gondoljuk végig. Ha így folytatódik, ki fogja ezt megállítani, vagy mi lesz ennek a vége? És ki gondol arra, hogy ez hová vezet? Mi lesz, sőt, már mi van most a mi életünkben, esetleg a következő generáció életébe? Aki ebbe őszintén belegondol, és hiszem, hogy vannak ilyen emberek is, azok csak sírhatnak ezen a szomorú helyzeten, és közben járhatnak, meg imádkozhatnak, meg az ő életükbe komolyan vehetik a király Jézus közelségét és szeretetét. Talán nem felesleges idézni Pál apostol figyelmeztetését, amit halála előtt néhány hónappal írt Timóteusnak, a második Timóteushoz írt levél negyedik részében, mert erre a korszakra, a 21. század emberére is igaz, hogy mert lesz olyan idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert arra viszket a fülük. Az igazságtól elfordulnak, a mondákhoz pedig odafordulnak. És hányan vannak, akik évtizedek óta úgy járnak esetleg templomba, hogy semmit nem változott az életük. Adott esetben egy-egy igehirdetésből csak azokat a részleteket jegyzik meg, amiknek valamilyen társadalmi vagy kulturális vonatkozása van, de a megtérésre hívó evangélium, a bűnről és az Isten kegyelméről szóló komoly tanítás, az üdvösség és a kárhozat igazsága soha nem hatott el még a szívükig. És közben azt gondolják milliónyian, hogy rendben van az életünk. Vagy azért, mert ők már régóta úgy gondolják, hogy hívők, vagy pedig azért, mert fogalmuk sincs arról, hogy mi is az az élő hit. Mi az újjászületés, mi az élő feltámadott Krisztussal való naponkéti együttélés. De megvannak arról győződve, hogy derék polgárok, és miért kínozza őket a lelkész. Pontosan úgy, mint Jézus idejében, Jeruzsálemben. Volt egy általános Isten hitük, de Jézus egyáltalán nem király ténylegesen az életükben. És a mai evangélium ezen szeretne változtatni, mégpedig radikálisan. Ne egy általános istenhitünk legyen, hanem Jézus valóban legyen ténylegesen királya az életünknek. És ha ezt nem tesszük, akkor lehet ezt és ezeket következmények nélkül csinálni. Egy ideig igen. De Jézus virágvasárnap annak a sok hitványságnak, ami történt, a következményeit is látta, és ezért sírt. Az a helyzet ma is, mint az első virágvasárnapon volt. A nép újjongott, Jézus pedig könnyezett és sírt, és kénytelen volt megtisztítani a templomot és meggyógyítani sok nyomorult, elesett beteget. És lehet, kedves barátom, aki nézed ezt az igehirdetést, lehet, hogy te újjongsz, hogy sikerült egy csalásod, sikerült egy kisebb vagy nagyobb lopásod, sikerült egy-egy ügyeskedésed, de Jézus sír. Lehet, hogy az egyik történelmi könyvben olvastam, te boldog kéjjel fetrengsz egy idegen ágyban, mint nagyjaink közül sajnos sokan, de Jézus sír, hogy ilyen mélyre kerültél te is. És lehet, hogy vége lesz ennek a közvetítésnek, otthonodban beszélgetsz, férjeddel, feleségeddel, esetleg gyermekeiddel, vagy éppen a szomszéddal, telefonon, de Jézus sír, mert talán ma sem tört össze a kemény szíved, ma sem nyúltál hálával az Isten kegyelme után, ma is sikerült másokra érteni azt, ami elhangzott, és a világért se veszed magadra. Ma is maradsz abban az Isten nélküli állapotban, akár vallásos, vagy akár nem, amiben Isten igéje és hívó szava talál téged. Ő látja azt is, mennyire más lenne az egészséged, az életed, a házasságod, a családod, a gyermekeid jelene és jövője, sőt, kimerem jelenteni, egész nemzetünk sorsa, ha mindezt nem így csinálnánk, nem a király Jézus nélkül tennénk, hanem úgy, ahogyan ő nagy szeretettel elénk adja annak a lehetőségét, hogy megtérve mellette döntsünk egy egész életen át, hűen követve őt. Ha közülünk ma valaki komolyan veszi ezt az üzenetet, hogy Jézus Krisztus az a király, akit éltetett a virágvasárnapi sokaság, akkor ezért három dolgot kérek tőle, hogy ő is imádkozzon, akár a mai nap, vagy a hét folyamán. Az első, könyörögjünk azért, hogy ajándékozzon meg minket a bűnbánat könnyeivel, hogy mi is tudjunk sírni azon, ami miatt ő sírt az életünket látva. Erről szól, erről beszél a II. Korintusi Levél 7. részében Pál apostol is, hogy Isten szent lelke tud adni megbánhatatlan bűnbánatot, ami megtérést ad a szívünkbe. Aztán másodszorban könyörögünk azért is, hogy tisztítson ki az életünkből mindent, ami őt elszomorítja, megrövidíti, ami nem odaillő. És a harmadik, hogy könyörögjünk azért, hogy gyógyítson ki minket is abból a lelki vakságból, és jól begyakorolt kétfelé sántikálásunkból esetleg, amiben talán szenved az életünk, és vele együtt szenved a családunk is. Kedves testvérek, kedves ige hallgatók, ha úgy telt el ez a bőti időszak, hogy egyáltalán semmit nem jelentett számunkra, akkor legalább a hátralévő néhány nap, nagypéntekig, aztán nagyszombatig, majd húsvét vasárnapig legyen számunkra igazi bőjt, ami most nem ablaktisztítással, felesleges pótcselekvésekkel, hatalmas takarítással, meg talán még most is, ezekben a rendkívüli időkben is mértéktelen bevásárlással telik el, hanem inkább azzal, hogy csendben magunkba szállunk, megalázzuk magunkat, önvizsgálatot tartunk, és engedjük, hogy Jézus, az uraknak ura, a királyok királya beszéljen velünk, hogy a lelkünkre beszéljen. Hogy akár egészen konkrét dolgokra mutasson rá az életünkben, és megerősítse bennünk azt a bizalmat, hogy lehet és kell ezen változtatni. Ne félj az ilyen jellegű változástól, mert Isten jót akar. Nem kell nekünk ilyennek maradnunk. Felragyoghat előttünk az az igazság, hogy ezért kellett neki nagypénteken meghalnia, és mivel már megtörtént az a bizonyos történelmi nagypéntek, számunkra is nyitva van az ő kegyelme, akkor nem kell majd a mi életünket nézve is azt mondania, amit itt Jeruzsálemben és Jeruzsálemre nézve mondott, ó Jeruzsálem, miért nem ismerted fel meglátogatásod idejét? Mit jelent az, hogy Isten meglátogat bennünket? Egészen konkrétan azt jelenti, hogy ilyenkor olyan közel jön hozzánk, már-már érezzük, hogy ott van velünk, az elveszett emberhez, hogy meghallja az ő hívását. Számunkra a meglátogatás ideje ma, most, van. Most ebben az órában is hangzik az ő hívása, és aki felismeri az ő meglátogatásának idejét, és enged Jézus Krisztus hívásának, és most tud sírni a bűnein, annak ő ezt mondja: megajándékozlak, bűneidtől szabaddá teszlek, megbocsátalak, helyreállítalak, és soha el nem múló örömmel ajándékozlak meg. Örök öröm lesz fejükön, és elmúlik a fájdalom és sóhaj. Aki pedig hagyja, hogy csak Jézus sírjon az életén, az meg az örökké valóságot ott fogja tölteni, ahol az írás szerint lesz sírás és fogcsikorgatás. Ma van a meglátogatás ideje. Ne feledjük el, ismerjük fel ebben a nehéz és váratlan időszakban meglátogatásunk idejét, és döntsünk a Király Jézus mellett.